Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, most énekszóval folytassuk Isten tiszteletünket, a 300. dicséretünket keressük ki és énekeljük. A 300. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. Lelkem, drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 51. úrnapjának tanítására figyeljünk most. A tanítást fölolvassa közöttünk Somogyi Péter presbiter testvérünk. A hitvallásban felhangzó kérdés és magyarázat az úri imádság magyarázatát adja számunkra.
Hogy szól az 5. kérés? Bocsáss meg a mi vétkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Azaz, a Krisztus véréért ne rót fel nekünk szegény bűnösöknek a mi vétkeinket, sem a még mindig bennünk lévő gonoszt, amint mi is érezzük szívünkben kegyelmednek azt a bizonyságát, hogy erősen feltettük magunkban, hogy fele barátunknak szívünk szerint megbocsássunk.
Isten igéje szól a következőkben hozzánk, úgy, ahogy írva található az a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből a 12. verstől a 29. versig terjedő szakaszt olvasom. Nevezett helyen tehát a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében a 12. verstől ezeket találjuk megírva. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg. Most azonban ezt ígéri. Még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Isten áldó kegyelme kísérjen bennünket tovább az ígére való figyelésünkben, hogy érthessük hozzánk szóló szavát. Értek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk most. Mennyei édesatyánk, annyi minden terheli a mi szívünket, értelmünket, amely mind megakadályoz bennünket abban, hogy a te nagyszerű életre szóló kijelentésedet megértsük. Arra kérünk most téged alázattal, hogy tisztogasd meg a mi szemünket, tisztogasd meg a mi lelkünket, hogy értsünk téged, hogy abból merítsünk erőt, amivel te megerősítesz bennünket. Kérünk téged ezért, ahogyan hitvallásunk is tanított bennünket, és magyarázza számunkra, bocsásd meg a mi vétkünket. És tanítsál meg bennünket arra is, hogy ahogyan te megbocsájtasz nekünk, úgy legyünk készek ebben az órában, és ezentúl megbocsájtani mindazoknak, akik ellenünk vétkeztek és vétkeznek. Urunk, a bűn a sötétségbe, elvakultságba vezet, a bűn elzár bennünket tőled. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy a bűnnek erejét lerontsad, hogy mi szabadon szemlélhessünk téged. Köszönjük, hogy te kész vagy nekünk megbocsájtani. Kérünk, tedd ezt meg, és könyörülj meg rajtunk, hogy ehhez hasonlóan legyünk készek mi is a békességre, ahogyan tanítottál is most igéden keresztül. Kérünk, vegyél körül így az órában bennünket, végezd el a szívünkbe, amit csak te tudsz elvégezni, hiszen te hatalmasabb vagy a mi szívünknél. Vigasztalj, erősíts, bátoríts bennünket, kinek-kinek közülünk, miként s hogyan van erre szüksége. Amen. Az ige hirdetés hallgatására, kedves testvéreim, a 301. dicséretünk 5. és 6. versének éneklésével készüljünk. A 301. dicséretünknek énekeljük tehát az 5. és 6. versét. Az 5. vers így kezdődik: igaz az Isten igéje. Igaz az Isten igéje, ember elméje, kinek megmarad ereje, és el nem vész reménye. Kérünk, Úr Isten, tégedet, erősíts meg híveidet, hogy vehessük szent ígédet, és vallhassuk a hitedet. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Isten igéje a már olvasott szakaszból, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből szól hozzánk. A 12. fejezet 25. versétől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Kedves testvéreim! Azok az emberek, akiknek ez a levél íródott, nagy dilemmában voltak. Noha valamikor talán Krisztus után 60 és 70 között íródhatott ez a levél, nagyon érdemes és érdekes azon gondolkozni, hogy az a dilemma, ami akkor őket foglalkoztatta, valójában megmaradt és újra szüntelenül, lehet így mondani, aktuális. Gyakran vagyunk a Bibliát olvasva annak tanúi, hogy noha évszázadok és évezredek választanak el bennünket azoktól az emberektől, azoktól az eseményektől, amelyekről olvasunk, mégis azt szemléljük, hogy valójában, mintha mi sem változott volna. Persze az emberek más ruhában vannak, más kultúrákban élünk, mint azok a zsidó emberek, vagy az akkori világ emberei, akiknek ezek a könyvek és írományok íródtak, de valójában, mintha a problémák mindig ugyanazok lennének és maradnának. A Biblia ilyen szempontból rendkívül érdekes könyv, és hogyha megkérdezzük, hogy mi ennek a titka, akkor mindig csak Istenhez jutunk, aki a Biblián keresztül megszólal, és nagyon jól tudja azt, hogy mi az ember problémája. És az ember problémája korszakoktól függetlenül nagyjából mindig ugyanaz. Lehet, hogy más köntösben jelenik meg, de az emberek alapproblémái soha nem változnak meg a teremtéstől ennek a földnek az ítéletéig. Ezért is javaslom és bátorítom a testvéreket arra, hogy olvassuk a Bibliát, mert mindarra, ami bennünket ma itt foglalkoztat, ami bennünket kétségekbe visz, arra ott van Isten igéjében az örök és mindenkorra szóló válasz. Úgy tűnik, hogy azok az emberek, akiknek ezt a levelet címezték, megingó emberek voltak. Olyan emberek, akik egyfelől megkeseredtek, másfelől kétfelé sántikáltak, elhagyták meggyőződésüket. Azok az emberek, akikhez ez a levél szól, keresztjének voltak. És nem szívesen halljuk azt, hogy a keresztjén emberekről, vagy a keresztjén hitről így kell szólni, de nézzétek csak, van-e ma olyan ember, aki a maga keresztjén hitében meg ne ingana, van-e olyan közöttetek, aki soha még meg ne keseredett volna, noha keresztjén, felé sántikálni egy kicsit innen is, egy kicsit onnan is, vannak-e olyanok közöttünk, akik nem mondták ki, hogy elég a hitből, elég Istenből, én ezt tovább nem akarom csinálni. Azok az emberek, akiknek ez a levél szól, ilyen emberek voltak. Minden megingásuknak, minden hitehagyásuknak, minden megkeseredésüknek azonban volt egy fontos oka, amiről ez a levél is szól, és amire ez a levél is ráirányítja a mi figyelmünket. Mielőtt erről beszélnék, azért hadd hozzam ezt közel hozzátok, hogy értsük, hogy mit is jelent ez a hitben való megingás. Mert talán azt mondjátok, hogy nem nekünk kellene ezt mondani, akik épp itt vagyunk, hanem azoknak kellene ezt a prédikációt mondani, vagy elküldeni, akik nincsenek itt. Testvéreim, a hit a mi életünknek minden pillanatát meghatározó tényező. Ha azt mondom, hogy a hitben mindannyian hajlamosak vagyunk megingani és megkeseredni, akkor arról beszélek, hogy lehet, hogy testileg itt vagyunk, de talán mielőtt idejöttünk, vagy talán majd a jövő héten is, ebben a mi hitünkben érnek bennünket kihívások és kísértések, amelyekben az ember hajlamos megingani. Megingunk akkor, amikor vasárnap tudjuk, hogy jönni kellene esetleg, hát most itt vagyunk, de máskor úgy döntünk, hogy nem jövünk. Megingunk akkor, amikor tudjuk, hogy össze kellene tenni már végre a kezünket, és imádkozni kellene, és az ember nyakas, és azt mondja, hogy nem teszem meg. Mi értelme van ennek? Megingunk akkor, amikor mindazokon az alapokon kellene éljük és szervezzük az életünket, amit a konfirmációban, a hitoktatásban vagy a prédikációkban hallunk, de hogy oda kerülünk azokba a döntés helyzetekbe, akkor mégis máshogy döntünk. Azt gondolom, hogy talán érzékelitek azt, hogy nincs olyan ember, aki meg ne kísértetne a maga hitében. És ha valaki azt gondolja, hogy a lelkész az alól kivétel, akkor hadd mondjam azt, mint lelkipásztor, hogy én sem vagyok kivétel ez alól. Az ördög engem is sokszor megtámad és megkísért azzal, hogy nem kell a hitet olyan komolyan venni. Lehet máshogy is élni. Lehetnek az embernek azért más céljai is. Nos, testvérek, mindannyian ilyenek vagyunk. És ilyenkor mindig elkezdődik a kétfelé sántikálás. Ami arról beszél, hogy a hitünket, amiről azt mondjuk, hogy Krisztusba vetettük, mégse tartjuk annyira fontosnak. Akkor megyünk azután, amit mi jónak gondolunk, amit mi hiszünk. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az, amit mi hiszünk, ráhangolódik arra, amit Isten nekünk tanít. Ez a jó élethelyzet, ezek a jó döntések. És vannak olyan élethelyzetek, amikor megyünk azután, amit mi hiszünk, mi gondolunk jónak, és ezzel teljesen szembe megy az, amit Isten gondolna jónak. Ez a kétfelé sántikálás, a hitehagyás, a megkeseredés. Amikor az ember úgy érzi, miért megint Istennek legyen igaza? Hát egy kicsit nekem is lehetne igazam. Nos, testvérek, nézzük csak meg, hogy azok az emberek, akik magukat keresztényeknek vallották, és hozzánk hasonlóan mindezekben a kísértésekben jártak, milyen tanítást kaptak? Mire vezette el őket ennek a levélnek az írója? Mindenek előtt azt mondja nekik, hogy nézzétek csak meg a ti eleiteket, a ti őseiteket. Ők hogyan és mi módon találkoztak Istennel? És az ószövetségi írásokból fölemlegett előttük olyan eseteket, ahol Isten közvetlenül, de mégsem a maga teljes valóságában jelent meg az emberek előtt. Isten tett ilyeneket, hogy szimbólumokon keresztül jelent meg. Azt olvassuk, hogy amikor az ő népe vándorolt a pusztában, akkor egy felhőoszlop, éjszaka meg egy tűzoszlop jelezte azt, hogy Isten velük van. Máskor megrengett az ég, sokféle jelenség történt, amelyben Isten megmutatta azt, hogy ő jelen van, ott van közvetlenül, de mégsem a teljes valóságában. Nem lehetett az ő személyét látni. Csak a jelenlétét lehetett egyértelműen érezni a jelenségekből. Nos, azt mondja el az író, hogy akik az őseitek voltak, akik előttetek jártak, így találkoztak Istennel, de Isten valahányszor megjelent ilyen módon előttük és számukra, hogy őket a hitükben erősítse, hogy a bizonyságát adja annak, hogy ő van, ő létezik, hogy a belévetett bizalom nem egy rossz döntés, akkor mit mond az író? Ezek az emberek mind megrettentek. Azt mondja, idézi, hogy még Mózes is, aki Istennel egészen sajátos kapcsolatban volt, hiszen Mózes az ő kezébe adta a 10 parancsolat kőtábláit, még Mózes is azt mondta, hogy megrettent az Isten közelségétől. Félelmetes, ahogy Isten régen megjelent. És most mire vezeti őket? Azt mondja, ezzel szemben ti, Istentől, akihez ragaszkodnotok kell, kaptatok egy közbenjárót, aki által és akinek a vezetésével Istenhez juthattok. Ez a közbenjáró nem más, mint Jézus Krisztus. A benne való bizalomra és hitre sarkal ez az egész levél. És azért sarkal erre, mert azt mondja, Jézus Krisztus az, akinek a vezetésével, aki által, akinek a közvetítésével magához, Istenhez juthatunk. Olyan szép ez a leírás, ahogyan itt a 12. fejezetben, noha nem ismerték akkoriban még a filmforgatásnak a dolgát, meg a drónokat, a repülő kamerákkal, de olyan szép ez a leírás, és elgondolkoztató, ahogy leírja nekünk ennek a levélnek az írója azt, hogy hogyan jutunk az Isten közelébe Jézus által. Nézzétek csak meg, egy hegyet láttat először velünk. Ott van a Sion hegye. Aztán, ahogy a hegyre érünk, föltárul előttünk Isten városa, amit a mennyei Jeruzsálemnek nevez. És ahogy közeledünk ehhez a városhoz, elmondja, hogy angyalok ezrei vannak ott ebben a városban, mintha nyílna előttünk az út, elsőszülöttek ünnepi seregét, egy gyülekezetet látunk ennek a városnak a közepén, akik mind fel vannak jegyezve a mennyben, tehát mennyei állampolgárok, nem idegenek, és mi érkezünk közöttük kihez, azt mondja, mindeneknek bírájához, az Istenhez. Olyan csodálatos, hogy ezt leírja, hogy mi, akik egykor távol voltunk, egyszerre csak megláttuk a Sion hegyét, aztán látjuk a mennyei Jeruzsálemet, aztán egyre beljebb kerülünk ide, egészen oda a város közepéig, ahol ott van Isten, aki mindeneknek a bírája. És amikor az ember megkérdezi, hogy de hogyan jutok én ide, akkor azt mondja, Jézus vezet ide bennünket. Jézus által jutunk ide be. Ide nem saját erőnkből jutunk, nem a saját fantáziánkból, nem a saját jóságunkból, hanem Jézus által jutunk ide. Méghozzá konkrétan arról beszél, hogy Jézus áldozata árán jutunk ide. Az ő vére által jutunk ide. Mert vajon ki mehetne az Isten közelébe, akinek bűn van a szívébe? Miért rettentek azok a régiek Isten közelségétől? Azért, mert bűnösök voltak, és az Isten közelsége megrendítette őket. De hogy mehet az ember mégis Isten közelébe most? Jézus Krisztus által, akinek a vére, az élete, az áldozata a bűn bocsánatot jelenti számunkra. És azt tanítja nekünk ennek a levélnek az írója, hogy Jézus Krisztus által, az ő áldozata által mi egészen oda mehetünk az Isten közelébe. Oda állhatunk mindenek bírája elé, az Isten elé. Azt mondja, folyt már vér a földön. Elfolyt Ábel vére, akit megölt az ő testvére Kain, de az a vér bosszúért kiáltott. Kain azt kéri Istentől, hogy könyörülj meg rajtam, hogy úgy ne járjak, ahogyan Ábel járt. Mert tudom, hogy az igazság megtorlást követel. Nekem is meg kellene halnom. Ábel vére a bosszúért kiált, de ennek a Jézusnak a vére, az ő áldozata, ez a kegyelmet közvetíti számunkra. És azt mondja az író, hogy ezáltal a Jézus által mi oda jutunk az Istennel való személyes közösségbe. Az ő városába, az ő templomába. Azt mondtam, hogy ez a levél olyan embereknek íródott, akik meginoktak az ő hitükben. Kicsit hitehagyottakká váltak. Kicsit azt gondolták, lehet itt még mást is élni. És most mit mond nekik az író? Hogy serkenti őket? Azt mondja, hogy ti megismertétek Jézust. Jaj, el ne hagyjátok ezt a Jézust. Hát ő oda vezet benneteket, ahhoz az Istenhez, aki az életetekből hiányzik, akit nem lehet mással pótolni. aki úgy fog benneteket megvigasztalni, megerősíteni, aki úgy fog békességet hozni a ti szívetekbe, hogy ő maga közel lép hozzátok. El ne hagyjátok az Urat. El ne utasítsátok ezt a Jézus Krisztust. Jaj, el ne hajoljon tőle a szívetek, mert pontosan erről beszél, hogy minden megingásnak ez az oka, az örök oka a hívők életébe, hogy elvesztik szem elől Jézust. Elvesztik szem elől Jézusnak a nagyszerűségét, az egyedül valóságát. Azt mondja az író, hogy egykor azokban a régi időkben Istennek, Jézus Krisztusnak a szava megrendítette a földet. De most majd, amikor újra megjelenik, akkor nem csak a földet, hanem az eget is meg fogja rendíteni az ő szava. Ez azt jelenti, magyarázza is, hogy elválasztja egymástól a megrendíthető és a megrendíthetetlen dolgokat. Olyan sajátos szemlélete van a Szentírásnak, adózzunk azzal a hitünkben Istennek, hogy átveszük ezt a szemléletet. Az igaz hit azt jelenti, hogy Istennek igazat adok, és mit mond, milyen világszemlélet ez? Azt mondja, hogy a világban van egy csomó megrendíthető dolog, és vannak megrendíthetetlen dolgok. Azt mondja, hogy amikor Jézus Krisztus megjelenik, akkor a megrendíthető dolgokat megrendíti, hogy egyedül a megrendíthetetlenek maradjanak meg. Nem sokszor arról szól a mi hitehagyásunk, hogy a megrendíthető dolgokat látjuk vonzónak? Hogy azt tartjuk édesnek, ami valójában megrendíthető, és ezáltal múlandó is? Az ördög mindig ezzel kísért meg bennünket, testvérek, hogy visz és terel bennünket arra, hogy hagyjuk el a rendíthetetlent, Jézus Krisztust, a győztest, aki Úr menjen és földön, életen és halálon, és ragaszkodjunk csak mindahhoz, ami elmúlik. Azt mondja a Szentírás, hogy ez a világ elmúlik, és ennek a világnak a kívánsága is. Amit mi ebben a világban kívánunk, amit fontosnak tartunk, amiért sokszor odahagyjuk Jézus Krisztust, lemondunk róla, azt mondja a Szentírás, hogy ez el fog múlni. El fog múlni. Elmúlik úgy a számunkra, hogy meghalunk ebből a világból. És a koporsóban végtelenül egyedül és üres kézzel fogunk feküdni, testvérek. Nem lesz semmi, amit ebből a múlandóból, ebből a rendíthetőből magunkkal tudunk vinni. Elmúlik. El fog múlni, mert azt mondja az Úr, hogy ő eljön, ítéletet tesz, és azt mondja, hogy elmúlik a föld, és újjáteremt mindent. És ennek az újjáteremtésnek a lényege az lesz, hogy Isten csak rendíthetetlen dolgokat fog benne teremteni. Nem lesz benne semmi, ami megrendíthető többé. Ezért nevezi a Biblia ezt az új teremtést örök életnek. Mert nem lesz benne semmi, ami megrendüljön. Testvérek, az ördög, az mindig azzal édesget bennünket. Így visz bennünket hitehagyásba, kétségekbe, hogy mutogatja előttünk a rendíthetőket. És ez olyan édesnek tűnik. Mit mond e levél írója azoknak az olvasóinak, akik megrendültek? Nézzetek csak Jézus Krisztusra. Amikor ő eljön, el fogja választani a rendíthető és a rendíthetetlen dolgokat egymástól. És mit mond nekik? A 28. versben így mondja, mi rendíthetetlen országot kaptunk. Máshol úgy beszél erről Jézus, hogy minket ő kőszikla alapra állított fel. És ez a kőszikla megtartja mindazt, és mindazokat, akik erre állnak. Akik ő benne hisznek, azok nem fognak elveszni. És nekünk erre kell nézni. Ha meginoktunk, ha úgy érezzük, testvérek, hogy megkeseredtünk, akkor mindig vegyük csak nagyító alá az életünkbe azt, hogy látjuk-e még a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És hogy annak látjuk-e őt, akinek ő a Szentíráson keresztül nekünk bemutatkozik. Vágyódunk arra, hogy meglássuk az Isten városát. Vágyódunk arra, hogy angyalok ezrei között, más hívők ünnepi seregében, ami Urunk Isten elé járuljunk, mint eljegyzett mennyei polgárok. Vágyódunk Istenhez, aki a mi bűneink büntetését meg elvégezte és megtette Jézus Krisztuson. Testvérek, ha ez mind a miénk, ha nekünk ilyen menetelünk van Jézus Krisztusért az Atyához, akkor arra bátorítalak benneteket, hogy ne engedjük el ennek a Jézus Krisztusnak a kezét. Akkor ragaszkodjunk csak ő hozzá. Az ördög ma is azzal kísért bennünket. Miért Jézus Krisztus? Miért ragaszkodsz hozzá? Miért fontos ő neked? 25 éve prédikálok, 25 adventet prédikáltam már végig. Miért Jézus Krisztus? Mit tudunk még róla mondani? Mivel áltathatjuk még az embereket? Az ördög megtámadja az ige hirdetőt is ezzel. És nincs más lehetőségünk, mint visszatérni oda ő hozzá, ahhoz, amit ő kijelent magáról. Azt mondja, hogy ő rendíthetetlen. Sok mindent láthattál, sok mindenért küzdöttél, sok mindent vesztettél, talán sok mindent nyertél. Egyetlen egy dolog van, ami rendíthetetlen és megmaradhat neked, akkor is, amikor élsz, akkor is, amikor meghalsz, ez pedig az a kegyelem, amit Jézus Krisztusban nyertünk, a mennyei állampolgárság. Ne adjuk ezt oda semmiért, testvérek, hiszen életünkre és halálunkra nézve a mi legnagyobb kincsünk. A keresztények nem tudom pontosan mióta ülnek adventeket és karácsony ünnepeket, nem tudom mióta hirdetjük, de 2000 éve egészen biztosan azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus vissza fog jönni. És ha megkísértettél és arra gondolsz, eddig se jött, nem fog ezután se, akkor hadd hirdessem neked, ha egyszer őre állsz, ha egyszer hitet és bizalmat adtál neki, akkor ne kételkedj. Ahogyan állta és betartotta szavát, ami mennyei édesatyánk, nem csak megígérte a megváltót, hanem el is küldte, úgy állja és be fogja tartani azt a szavát is, hogy ímé eljövök hamar. Találjon bennünket az Úr készen, nem mint megrendülteket, mert minden megrendíthető egyszer elmúlik, hanem mint olyanokat, akik rendíthetetlen ország polgáraiként, rendíthetetlen hittel, bizalommal követik az ő hűséges megváltójukat, Jézus Krisztust. Amen. Gyertek most testvérek, mielőtt elcsendesednénk, a 469. dicséretünket énekeljük. A 469. dicséretünket mind az öt versével, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.
Oh,
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy figyelmeztetsz bennünket arra, hogyha szívünk balga, és a mi bálványainkhoz ragaszkodunk, akkor el fogunk azokkal együtt veszni. Ahogy azok megrendülnek, úgy fogunk mi is elmúlni azokkal együtt. De dicsőítünk téged azért, mert a mi figyelmünket a te fiadra, az Úr Jézus Krisztusra tereled ebben a mostani időben is, aki győztes, aki uralkodik, akinek adatott minden hatalom menjen és földön, aki rendíthetetlen országában lakozik, és köszönjük, hogy arra bátorítasz bennünket, hogy bízunk ő benne, hogy el ne forduljunk tőle, hogy le ne mondjunk róla. Légy segítségül nekünk, Urunk, légy segítségül a mi hitetlenségünkben, és légy segítségül a mi kicsiny hitűségünkben is. Könyörülj meg rajtunk, akik olyan sokszor a múlandó édességéhez ragaszkodunk. Segíts meg bennünket, hogy az a látás, ahogyan te tekintesz a világra, lehessen a mi látásunká. Kérünk, hogy így őrizzél meg bennünket ez ünnepek alatt is. Taníts meg bennünket mértékletesen és józanul élni. Légy segítségül nekünk, hogy azon az ünnepen, amely te rólad szól, el ne feledkezzünk te rólad. Engedd, hogy a te lelked ajándékaiban gyönyörködhessünk, hozzá szeretetet, békességet, jóságot közénk, hozzá megnyugvást. Kérünk téged, hogy adjad a te vigasztalásodat is mindazoknak, akik szomorúságban vannak. Taníts észrevenni egymást, taníts odaállni egymás mellé. Köszönjük neked, ha ezt már láthatjuk. Köszönjük, hogyha erre megnyitottad a mi szemünket. Legyen áldott érte a te neved. Kérünk most téged betegeinkért, különösképpen is azokért, akik hosszabb ideje vannak kilátástalan állapotba. Könyörüljél meg rajtuk. S a kedved szerint való, tudjuk, nem hatalmad akadálya ennek, adjál gyógyulást nekik, hazatérés szeretteikhez, családjaik körébe. De ha nem tennéd ezt meg, mert más terved van, akkor engedd, hogy ők abban az állapotukban, amiben éppen vannak, mégis hozzád folyamodjanak, és benned hitünk meg ne inogjon. Kérünk így téged gyászoló testvéreinkért is, az ő vigasztalódásukért, szívüknek békességéért, megnyugvásukért. Köszönjük, Urunk, hogy a te ígéd megvigasztal minden embert, aki azt örömmel és hittel fogadja. Adjad ezt a hitet az ő szívükbe is. De kérünk téged, ami egész országunkért, ez ország békességéért. Taníts meg, Urunk, bennünket megbecsülni mindazt, amit nekünk adtál, őrizni mindazt, amit nekünk adtál. Köszönjük te neked, hogy a mennyország nem itt van a földön, és köszönjük neked, ha mégis itt a földön jobban mehet nekünk, de köszönjük, hogy te ennél még többet és tökéletesebbet ígérsz nekünk. Áldott legyen ezért a te neved. Kérünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, amelyeket elmondunk te neked, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen.